Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
A Veszprémi érsekség műsorát hallhatják. A Jézus műhelyében című sorozat vendége Vajda Mihály, görögkatolikus diakónus, ikonfestő.
Sok szeretettel köszöntjük a Jézus műhelyében lelki gyakorlat sorozat online résztvevőit. Mai alkalommal Vajda Mihály, görögkatolikus állandó diakónus a vendégünk, nem csak a mai napon, hanem ezen az egész héten a Veszprémi Davidikumban, ahol kezdőknek ikonfestő tábort tart. Jézus műhelyében most egy picikét beletekintünk abba is, mit jelent alkotni, képet alkotni, Istenről képet alkotni, és mit jelent magunkban formálni az Isten képiséget, amelyet ajándékba kaptunk. Lelki gyakorlatunkat kezdjük azzal a reggeli imádsággal, amelyet a tábor résztvevői minden nap elimádkoznak az alkotás előtt.
Imádkozzuk el a ikonfestő imáját. Ugye emlékeztek, amiről meséltem, hogy a Látaszai Szimonasz Patrász Honostorban született egy ima, egy ikonfestő tollán volt. Az Atya és Fiú és Szent Lélek nevében amen. Urunk Jézus Krisztus Uralkodó, Istennek egyszülött fia és igéje, a láthatatlan Atyának azonos képmása, aki a Te képedre alkottál minket, és a mi üdvösségünkért a Te ember szeretetedben, ami tisztaságos anyától és nagyasszonyunktól, Istennek szülőjétől testet vettél magadra, aki szépséges vagy az emberek fiai között és minden szépség kurtfeje, aki láthatatlan voltást megjelentél, aki méltattál bennünket arra, hogy a Te szent lelked templomává legyünk, s aki isteni gondviseléseddel megszentelted az anyagot, aki a színekben megnyilatkozó teológiát ajándékoztat szeplőtelen mennyasszonyodnak az egyháznak, egyfelől a Te felfoghatatlan leereszkedésed emlékére, másfelől pedig hívő néped megszentelésére és épülésére, téged kérlek és hozzád könyörgök, ajándékozz nékem és bűnös és méltatlan szolgádnak az ikonográfia szolgálatának adományát, megtisztítva szívemet minden bűnös tisztátlanosságtól, és írd szívembe emberi kész közreműködése nélkül a Te szent akaratodat. Erősíts meg engem szellemem akaratának minden betegsége közepette, és világosíts meg a Te szent lelked erejével, vezess erőtlen és haszontalan kezemet az Isten szülő Szűz Mária képének Isten szeretettel való befejezésére, hogy akik hódolnak előtte és csókkal illetik hozzád a szépséges és jóságos mintakép ezemeljék szívüket és gondolataikat, és teljes kegyelmet és megszentelés nyelven örömben érjék el a hozzád való hasonlatosságot, és minden idők erényekben tökéletes szentjével együtt dicsőíthessenek téged, a megtestesült fiút és igét kezdet nélküli atyáddal és hódolatra méltó lelkeddel együtt, az egylényegű és hozhatatlan és életadó háromságot. Amen. Atya és Fiú és Szentlélek nevében.
Amen.
Keleti Egyházunk liturgiájában kielnekedő fontossággal bírnak a képek, az ikonok. Szertartásainkon szinte kivétel nélkül ott vannak, sőt a tipikonok, amikor egy szent liturgia végzését előírják, akkor megemlítik, hogy a diakónus vagy a pap melyik ikont éppen milyen sorrendben vagy hogyan töményezi meg. Tehát eleve feltételezi a tipikon, hogy ott van az ikonosztázion, vagy legalábbis a két alapkép, a Krisztus és az Isten szülő ikonja. És ezek előtt, illetve mögött folynak a szertartások. Ezek mellett természetesen a hívek családjában otthon nem ritkán kialakul egy ikonsarok, vagy egy ikonfal, ahol a család együtt végzi az imádságot, ott meggyújtanak egy mécsest együtt, vagy esetleg még tömjént is, és a család védőszentjei előtt, és a Krisztus ikonja előtt együtt tudnak imádkozni. De hogy ez miért így alakult, hogy a keleti egyházban ennyire fontossá váltak az ikonok, ehhez elég messzire kell visszamenni, bár az is igaz, hogy hát tartja egy olyan vélemény makacsul magát, hogy a korai egyházban nem tisztelték a képeket, mert valamiféle bálványimádásnak gondolták. Azért ez, hogyha a római katakombákban szétnézünk, akkor ott kiderül, hogy igen, korán valamilyen formában a képtisztelet már elindult az őskeresztények körében is. De az tény, hogy a bizánci birodalomban nagyon-nagyon elterjedtek a szentképek, és aztán jött egy olyan nehéz időszak, amit az ikonrombolás korszakának nevezünk, és ennek volt egy olyan hatása, hogy nagyon mélyen elgondolkodtak az ikonoknak, a képtiszteletnek az értelméről. És az ikonrombolás egyik oka egyébként az volt, hogy a császár szerette volna magának megnyerni a birodalom területén élő muszlim és zsidó népességet, akik a keresztényeket bálványimádással vádolták, hiszen szent képek előtt imádkoztak. És amikor a császár vagy császárok is többen ebbe az eretnekségbe, a képromboló eretnekségbe estek, akkor iszonyú pusztítás történt. Az egyházakban, illetve a keleti egyházban a templomok freskóit lemeszelték, a mozaikokat leverték, a táblaképeket kihordták, ledarálták, összetörték, elégették, és emiatt nagyjából a 6. századtól régebbi ikonok nem is nagyon maradtak meg. Szörnyű pusztítás történt valóban. Viszont volt egy olyan pozitív hatása, hogy azokra a vádakra kellett reagálnia az egyháznak, amelyek szerint a keresztények bálványimádók lennének, mivel a faragott képek előtt imádkoznak. Hiszen az Ószövetségben ugye elhangzik az isteni parancs, hogy ne készíts faragott képeket, de főleg damaszkuszi Szent János atyánk volt az, aki kidolgozta a képtiszteletnek a teológiáját, hogy rámutatott azokra a lényeges vonásokra, amelyek az alapját képezik ennek a tiszteletnek. Valóban az Ószövetség embere nem imádkozhatott képek előtt, de ennek az volt az oka, hogy Isten megtiltotta az ábrázolást, hiszen az Ószövetségben nem volt látható még Isten arca. És a keleti atyák arra mutattak rá, hogy a kereszténység és a zsidó vallás között, és mondhatjuk a muszlim vallást is ide sorolhatjuk, az a legnagyobb különbség, hogy mi abban hiszünk, hogy Isten maga emberré lett. Isten kilépett abból a rejtettségéből, abból a transzcendenciából a világhoz képest, amiben azelőtt volt, természetesen hallottuk az ő hangját, ott volt a Szentírás, profétákat küldött, stb. Tehát volt kapcsolat Istennel, de szemtől szembe az arcát nem láthatták. És itt valami fantasztikus dolog történik az új szövetségben, a kereszténységben, hiszen visszarepülünk szinte a Teremtés könyvének az első lapjaira, amikor Ádám szemtől szemben áll Istennel. Olyan szép, ez mindig megdöbbent, amikor olvasom, hogy milyen érdekes, hogy ott a paradicsomban nincs szó arról, hogy lenne kultusz, vagy oltár, vagy áldozatbemutatás, vagy Ádámnak el kellene vonulnia valahová, valami csendes helyre, hogy imádkozzon, mert mindig Istennel van. Istent látja színről színre, mert ilyen az ember eredeti állapota. Tehát Isten nem bujkál. Isten nem egy olyan világot teremtett, amelyben az ember elől elbújik, aztán nem tudom, gyönyörködik abban az ember, hogyan keresgéli őt. Tehát Isten az embert a vele való kapcsolatra teremtette, és az ősbűn következménye az, hogy ma nem látjuk Istent. És erre mutatnak rá a keleti atyák, hogy az Úr Jézus, amikor megszületik Betlehemben, és az Isten ige emberré lesz, akkor újra előttünk áll teljes valójában a testben lévő Isten, a szemébe lehet nézni, oda lehet fordulni hozzá, barátunkká, testvérünké válik. És innentől kezdve nem, hogy nem lehetetlen Isten ábrázolása, hanem kötelességünk Isten ábrázolása. De csak az emberré lett Isten ábrázolása. Tehát már a trulloszi zsinat beszél arról, hogy milyen körülmények között lehet képeket készíteni, illetve az Úr Jézust ábrázolni, és ott konkrétan elhangzik az, hogy bárányképében azért nem szabad, mert nem bárányképében láttuk. Ez egy nagyon szép szimbólum vagy metafora, de az emberré lett Istent úgy szabad ábrázolnunk, ahogyan láttuk. Ezért az atya ábrázolása tilos, hiszen neki a szózatát hallottuk, és a Szent Lelket pedig galambképében szokták ábrázolni. Tehát az Úr Jézusnak az ábrázolása az valójában ige hirdetés. Valójában annak fölmutatása, hogy a világ vallásai beteljesednek a kereszténységben, hiszen az az Isten, akit minden kor embere mindenhol keresett, egyszer csak előttünk áll. Erről szól a kereszténység, hogy velünk az Isten, ezért festünk képeket. Hogy ez mégis hogy érinti közvetlenül a mi életünket, hogy most van ikon vagy nincs ikon, azért ez az is hozzátartozik, hogy az atyák azt a Isten képiséget és az Istenhez való hasonlatosságot, ami a Szentírásban megjelenik, ugye, hogy Isten ember teremt az ő képére és hasonlatosságára, ezt mindig is úgy értelmezték, hogy ez nem ugyanazt jelenti, az Isten képe és az Istenhez való hasonlatosság. Mert az Isten képiség az egy adottság, az egy ajándék Istentől, az megvan mindannyiunkban. Az megvan minden emberben, attól függetlenül, hogy keresztény vagy nem keresztény. Hiszen mindannyian mozgó, lélegző, élő ikonok vagyunk. No de a bűn következtében, az Istentől való elszakadás következtében, gondoljuk bele, a prototípustól elszakadtunk, az ember elkezdett egyre kevésbé hasonlítani erre az ősképre, Istenre magára, mint hogyha azt mondanám, hogy van egy gyönyörű ikonom, csak hát összekoszoltam, vagy úgy megrepedezett, vagy letöredezett, vagy összekormolódott, attól az a kép még ugyanaz a kép, Isten ikonja, de hogy mennyire hasonlít az eredetire, az már egy másik kérdés. Lehet, hogy meg kell tisztítanom. És ez viszont a mi lelkéletünknek a célja, hogy ezt az Isten képiséget visszanyerjük, azáltal, hogy megpróbálunk újra valóságosan Isten ikonjává, Isten képévé válni. És bizony az ember, amikor elköveti ezt az ősbűnt, hogy elszakad Istentől, akkor az Isten képiség megsérül, és ezt kellett tenni egy ilyen ontológiai síkon értelmezték. Nem annyira jogi síkú az értelmezése az eredendő bűnnek, vagy az eredeti bűnnek. Tehát nem arról van szó, hogy Ádám ősatyánk bűne valamilyen, mint egy ilyen rossz, nehéz örökség ránk is hatással van. Mert picit a görög atyák úgy értelmezték, hogy Ádámban, mint prototípusban valami történik, valami hiba. Megsérül az emberi természet. Kicsit ez olyan, mintha lenne egy pecsétnyomó, és ez a pecsétnyomón valami kis hiba, mert lepattanna egy pici részecske, és aztán az összes másolaton, amit ezzel a pecsétnyomóval nyomunk, ott van ez a hiba. Tehát valami ilyesmiről van szó. Nem arról van szó, hogy Isten haragszik ránk, mert Ádám valamit elkövetett, hanem az emberi természetben valami megroppant, valami meghasadt, valami megtört. És eljön az új Ádám, Jézus Krisztus, akiben ez helyreáll. És benne ezek a lenyomatok, akik mi vagyunk, újra kiegészülünk, és teljessé válhatunk. Tehát az Isten képiség elnyerése lenne a keresztény embernek a célja. A keleti atyák gyakran az átistenülésről beszélnek, amikor a megváltás kérdése fölmerül. És sokszor erről, amikor olvasunk a nagy atoszi atyáknak az életéről, hogy hogyan látták a teremtetlen fényt, vagy miféle csodás dolgok történtek körülöttük, akkor azt gondoljuk, hogy hát több milliárd ember él, vagy élet ezen a világon, meg fog is, de hát 2-3 esetleg egy nemzedékben, aki ilyen ajándékot kap. De az a helyzet, hogy ők a normálisak. Az embernek a normális állapota az az átistenülés. Ez nem valami extra kegyelem. Isten mindenkit arra teremtett, hogy az ő világosságában részesüljön, hogy az ő élete áradjon ki rá. És amikor a szentekben azt látjuk, hogy ez megtörténik, akkor ez egy felhívás felénk is, hogy erre az útra lépjünk. És ez olyan különösen szép, amikor mi magunk elkezdünk ikont festeni. És ez mindig azzal kezdődik, hogy kiválasztunk egy régi prototípust, egy régi képet. Érdemes valóban régieket, a régi nagymestereknek a képeit felhasználni, nem pedig az újakat, a modernebbeket. Mert ez a garanciája annak, hogy a hagyományban maradunk, a hagyománynak a vonalát követjük tovább. A krétai Teofánész vagy a Panszelinosz mesternek a képei, amelyek ott vannak most már nagyjából 1000 éve ezeken a templomoknak a falain. Ezekhez próbálunk ma is igazodni. És ugyanígy vagyunk a lelki életben is, hogy ez is arra emlékeztet minket, hogy nem kell nekünk új dolgokat kitalálni. Tehát ott élnek előttünk, ott éltek előttünk a szentek, a nagy egyházatyák, akik gondolataihoz igazítva az életünket, csak úgy, mint a festésnél, visszatudunk térni a régiekhez, az eredeti tiszta prototípusokhoz, és a régi szentjeinknek, Aranyszájú Szent Jánosnak, Nagy Szent Bazil atyánknak, Nagy Szent Gergely pápának, Szent Ágostonnak, és még hosszan folytathatnám, az írásait, gondolatait, imádságait, hogyha olvasunk, akkor nem áll fenn a veszély annak, hogy elszakadunk attól a lelkülettől, ami őket is vezérelte. Hát ez az egyik dolog, amit megtanít az ikonfestés már akkor, amikor kiválasztjuk azt a prototípust, amit szeretnénk megfesteni, hogy a régiekhez kell visszanyúlni. A másik dolog, ami számomra egy nagy felfedezés volt, és viszonylag késői, hogy mennyire fókuszáltan kell dolgozni, mennyire a pillanatban kell maradni, mennyire egyetlen dologgal kell foglalkozni. Az ember hajlamos arra, hogy a félkész táblaképét nézi, és akkor azt mondja, hogy sose lesz kész, ez hogy néz ez ki, hát nem olyan, mint amiről másoltuk, hát sose leszek jó festő, de szeretnénk úgy egyszerre valahogy haladni, vagy olyan nagyot létrehozni, nagyon szépet, pedig valójában nagyon pici ecsetvonásokkal készül az ikon egyenként. És hogyha arra az picike egyetlen ecsetvonásról odafigyelek, akkor a végén szép lesz az a kép, szeretnek az arca ki fog rajzolódni. Tehát lefordítva ezt a lelki életre, nem biztos, hogy arra kell nekem várnom, hogy majd egyszer valami borzasztó nagy dolgot fogok csinálni, el fogok menni Afrikában misszionáriusnak, vagy valami ilyesmi. Lehet, hogy pont elég lenne, hogyha a helyemen még normálisan viselkednék. Szeretném a környezetemben lévő embereket. Egyszerűen eljárok a szertartásokra, odafigyelek a lelki életemre, odafigyelek a gondolataimra. Ez a másik nagy dolog, ami olyan pici, olyan egyszerű, annyira szinte butasága, hogy az ember megemlít, hogy figyelj oda a gondolataidra. Keleti atyák nagyon hangsúlyozzák ezt a keleti keresztény lelkiség, a szívnek az őrzését. Hiszen a bűn azért nem ráront az emberre, hogy hopp, egyszer csak azt mondom, hiszem magam, hogy bűnt követtem el, hanem ez mindig az elmén keresztül kerül be az emberbe, de a szívbe. Az Úr Jézus is azt mondja, hogy a szívből fakadnak ugye a paráznaság, meg a rossz gondolatok, meg az irítség, meg a hazugság, és stb. Az atyák azt szokták mondani, hogy a kísértő az mindig először a gondolatainkba, az elménbe teszi be a kísértő gondolatot, megpróbál provokálni. És amikor valaki a Jézus imát gyakorolja, a szív őrzésének az imáját, akkor ezzel az egymondatos imával, hogy Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam bűnösön, megpróbálja kivédeni az összes olyan gondolatot, ami nem odavaló. Ugyanis, hogyha a gondolat megfogan az elmébe, elkezd tetszeni, az ember elkezd vele barátkozni, akkor ott az ördög már fél sikert ért el. Ugyanis az ő célja az imádság során az, hogy megszakítsa az imádságot. Ezt megpróbálja úgy is elérni, hogy rossz gondolatokat támaszt, amelyel elkezdünk birkózni és próbáljuk elutasítani, vagy pedig hát olyan kísértő gondolatokat, amit örömmel fogadunk be. Mindkét esetben elérte, hogy abban maradt az ima. Tehát amikor a belső imát imádkozzuk, akkor a Jézus ima segítségével megpróbáljuk útját állni a gondolatoknak, hogy ezek a szívbe le tudjanak menni, és ott majd szárba szökkenjenek, és abból lesz később majd a bűn, amikor ténylegesen elkövetjük. Szóval az ikonfestés az tulajdonképpen egy lelki munka. Nem csak a képen dolgozunk, hanem magunkon is dolgozunk. És fokozatosan alakul ki nagyon hosszú munka árán a Szentnek, vagy az Úr Jézusnak az arca. És ez így van velünk is, hogy apró lépésekben fejlődünk. Először csak a nagy dolgokra koncentrálunk, a látványosabbakra, hogy jó-e az a szín, jó-e az a felület, de hogy az ember halad előre, néhány év után elkezd tudni önállóan dolgozni, és azt hiszi, hogy valahová jutott, és egy idő múlva rájön arra, hogy annyira komplex ez a téma, és annyira komplex ez a művészet, hogy soha nem lehet a végére érni. A lelki élet is ilyen. Először úgy tűnik, hogy ó, hát könnyű az. Figyelünk a 10 parancsolatra, eljárunk a vasárnapi szentmisére, és az ember, ahogy előre halad, egyre inkább észreveszi azt, hogy egyrészt, hogy milyen messze van a céljától, másrészt azt, hogy mennyi sok apró, pici lépés az, ami, ami a célhoz elveszett. Nem kell mindig nagyot lépni. Elég éppen aznap azzal az egy dologgal, gondolattal, helyzettel, személlyel kapcsolatban Isten akarata szerint élnem, és akkor lassacskán haladunk előre a cél felé. Az ikonfestésről, az ikonfestéssel jó magam, hogyha erről beszélhetek, én Budapesten találkoztam, és azért vagyok nagyon hálás az Úristennek, mert egy olyan tiszta forrásból tanulhatom, ami nem is reméltem. Egyszer egy ikonfestő kiállításon egy keresztelő Szent János ikont láttam, kezében tartott egy tekercset, és az volt ráírva, hogy ugye, nekem kisebbednem kell, neki pedig növekednie. És valahogy ott fogott ez meg engem. Elkezdtem keresni ezt a csapatot, akik ezt a kiállítást szervezték, és sikerült ide bekerülnöm. Itt tettem meg az első lépéseket, az első élményeket itt szereztem. De aztán 2011-ben sikerült csatlakoznom egy olyan társasághoz, akik egy ideje már akkor egy görög mestertől tanultak. Egy Magyarországon tanuló görög ikonfestőtől, Dimitris Tsiregalas mestertől, és 2011-ben csatlakoztam hozzájuk, és azóta gyakorlatilag ennek a csapatnak a tagjaként ma is tanulok, és újabban pedig egy-két felkérés mentén elkezdtem tanítani az alapjait ennek a művészetnek. És nagyon tiszta forrás, azért mondom, hogy tiszta forrás, mert ő maga egy görög ortodox ikonfestő, egy olyan kultúrából, egy olyan vallásból, ahol ez nem valami exotikumnak számít, hanem nekik ez a mindennapi valóság. Ez, hogy ikonok között élnek gyakorlatilag. És akitől tanult, az szintén egy görög ortodox ikonfestő. És itt van egy hagyomány láncolat, tehát arról az, hogy egyszer valaki, aki egyébként ügyeskező művészetben egyik reggel kitalálta, kipróbálná ezt a művészeti ágat is, és elkezdett szépeket festeni, amit egy hagyomány láncolatba sikerült bekapcsolódni. És ezért gondoltam azt, hogy elvállalom azt a felkérést, hogy mutassam meg ennek az alapjait, mert ez egyfajta kezdet lehet a mi görög-katolikus egyházunkban, vagy akár a latin egyházban is, hiszen a latin egyháztól sem idegen az ikon és az ikonfestészet. Ez a 7. egyetemes zsinat beszél a képtiszteletnek a dogmatikai hátteréről, és az közös örökség. A mostani tábor ötlete az úgy született tavaly, hogy van egy csoportom Nyíracsádon, akikkel már harmadszor festettünk idén, és a ferences nővérek szerettek volna csatlakozni, de akkor mindenféle okok miatt nem sikerült nekik. És akkor megbeszéltük, hogy ma, majd jövőre, akkor Veszprémbe ellátogatok, és akkor itt egy kezdőtábort fogunk szervezni. Azért mondom, hogy kezdőtábort, mert ezek a ikonfestő táborok, ezek gyakorlatilag nem egy ilyen alkotótáborként fölfogott kis csoportok, ahol van egy mester vagy egy tanár, aki segít különböző ikonoknak a megfestésében, hanem itt lépésről lépésre próbálunk fejlődni, mélyülni ebben a művészetben. És ez nem lehet a legnehezebb képnél elkezdeni. Nagyon sokszor találkozom ezekkel az igényekkel, hogy de én egy egész alakos Szentpétert szeretnék, úgy elsőre. Csak még ez nem fog sikerülni, ráadásul egy hét nagyon kevés idő egy ikonnak a megfestéséhez. Hogy ilyenkor érdemes olyan képet kiválasztanunk, aminek a végére is fogunk érni egy hét alatt, és nem túl tömény, nem túl nehéz. Itt ebben a táborban most a festő résztvevőknek a nagy része először ragadott ecsetet. Van, akinek már van tapasztalata, de legtöbben most ismerkednek, most teszik az első lépéseket. És az Isten szülő Szűz Máriának az ikonja valójában egy odigitria ikon egy részletéről van szó. Az arcára próbálunk fókuszálni az Isten szülőnek, körülbelül még a válla látszik egy picit a ruhájából, illetve ez a csukja, meg ez a fejkendő, ami ott van a fején. Mondhatnám azt, nagyon spirituálisan hangzana, azt mondanám, hogy azért kell ezzel kezdeni, mert az Isten szülővel kezdődik a megváltásunk, mert az örömhírvétel és stb. Nagyon szép és kerek lenne. De van ennek egy gyakorlati oldala is, itt egy arcot és némi ruhát kell megtanulnunk festeni. Hát, ha most rögtön a Krisztus ikonjával kezdenénk, ott van egy speciális szakál, ez egy nagyon egyedi szakál, nagyon tipikusan az Úr Jézusra jellemző, szakál és haj, ugye ruha, kéz, evangéliumos könyv, garantált, hogy nem fejezzük be egy hét alatt. A második kép szokott lenni egyébként angyal. Mert ott az angyalnak van egy arca, van egy picike ruha, ami látszik a vállánál, és haj. Tehát ott az új elem a hal, a haj. Viszont ennél ugye már van egy kis tapasztalatuk, már festettünk arcot és ruhát, talán kivitelezhető az, hogy még egy hajjal megtoldjuk. A harmadik kép szokott lenni szakállas szent, Szent Miklós, vagy pedig Remete Szent Antal, általában ők, ahol bejön még egy szakál is a képbe, egyre nehezedik a dolog, és majd csak azután térünk át a Pantokrátor Krisztusra, az említett részletekkel, evangéliumos könyvvel, stb. De ott már azért 3-4-5 ikonon nem baj, ha túl van az ember, mert nem cél az, hogy csütörtök péntek környékén úgy érezze bárki is, hogy minek fogott ebbe bele neki, ez nem megy, meg olyan béna. Sokszor inkább az a probléma, hogy túl nehéz képpel akarunk kezdeni, és beletörik a bicska. Tehát föl van ez építve szépen, hogy hogyan ne szegjük kedvét a tanítványoknak, és hát remélhetőleg lesz folytatása is. Nagyon érdekes ez, hogy időnként arra azt gondoljuk, hogy ez az ikon ez olyan keleti dolog, és hogy ez csak az ortodoxia vagy a görögkatolikusoké. De azért, hogyha időben megyünk vissza, és gondolkodunk, hogy jó, a barokk, meg a reneszánsz, meg a gótika az elég határeset, tehát ott az ábrázolásokat, hogyha megnézi az ember, akkor egy karácsony felépítése, tehát az ünnepi ikonoknál főleg egy-egybe ugyanaz, mint a bizánci ikonográfia. Tehát még annyira közel volt egymáshoz a két egyházrész, teológiailag, tehát dogmatikailag, lelkiségében és művészetében is, hogy én nagyon lehetett érezni, hogy ezek testvérek. Az első évezred meg végképp, tehát a legcsodálatosabb templomok Itáliában vannak, amely egyébként bizánci mesterek készítettek. Itt is szerepe van az ikonrombolásnak, hiszen 10 000-ével menekültek ikontisztelő szerzetesek Itáliában az ikonrombolás időszakában. Tehát ott borzalmas pusztítás. El se tudjuk képzelni, hogy a mai Bizánc területén, a mai ortodox egyház területén, hogy nem voltak képek a templomokban. Tehát ezt már föl se tudjuk fogni. Viszont az, hogy ez ennyire markánssá váltott, ez pont az ikonrombolás tehetett erről, mert nagyon definiálni kellett, hogy mi az, hogy kép, miért tiszteljük a képeket, és milyen módon tisztelhetjük a képeket. És ez, hogy a latin egyházban ez nem rögzült ennyire, annak is pont az az oka, hogy ott nem volt ikonrombolás. Ott is voltak képek, ott is nagyon ősi ikonok vannak, és gyönyörű mozaikok és freskók, amik teljesen olyanok, mint az ortodox egyházban. De egyszerűen nem kellett ennyit gondolkodni ezen, hogy milyen körülmények között hogyan bánjunk a képekkel, mert nem volt kérdés, ott voltak a képek és tisztelték. Tehát nem cizellálódott annyira ez a gondolatkör, mint keleten. És emiatt folyamatosan ott van a keleti egyházban a képeknek a tisztelete. Hát most itt állunk például egy Szent Damianói kereszt előtt, ami nagyon-nagyon rokona ugye a bizánci ikonoknak. És ezek ott vannak a katolikus templomokban, tehát nem idegen a római katolikusoktól sem a képtisztelet. Hogy mit emelnék ki görögkatolikusként? Tehát az, hogy az ikonok elsősorban teológiai alkotások, nem művészeti alkotások, és kevésbé jut szerep a művészi szabadságnak. Egy első látásra, aztán persze nagyon sokféleképpen festenek ikonokat, sok ikonfestő iskola van, nagyon sok mesternek megvan a maga egyedi stílusa és a tanítványi köre is, aki ezzel sokat foglalkozik, első ránézésre meg tudja mondani, esetleg fölismeri az Zinon mesternek vagy másoknak az alkotásait. Tehát valójában sokkal színesebb ez, mint elsőre tűnik, de mégis azt kell mondjam, amikor szépen ki van festve egy bizánci templom, és az ünnepek megjelennek a falon, akkor az, aki ott szokott lenni a templomban, és nem csak vasárnap a Szent Liturgián vagy a Szent Misén, hanem végig imádkozza az útrenyéket, vecsernyéket, tehát azokat a sztihirákat, azokat a szövegeket, amelyeket damaszkuszi Szent János, meg Hénuszköltő Szent József, és stb. Tehát kanonizált szentek írtak az első évezredben, akkor meg fog lepődni, mert azt fogja látni, hogy pontosan ugyanazt énekelik a sztihirákban, ami a falra van festve. Tehát ez nem két dolog, hanem ez ugyanaz. Az egyik hangokkal, szavakkal, a másik pedig színekkel, ecsettel teszi meg. Tehát a nyíregyházi székesegyházat Seres Tamás mester festi, és ennek a csapatnak én is tagja lehetek, nagyon hálás vagyok neki is, meg a Jóistennek is ezért. És ott van egy ilyen jelenet például, az Urunk megkeresztelkedésének a jelenete, ahol a Jordán folyó, hát egy ilyen érdekes kanyart vesz a lábánál, és van két érdekes figura a vízben, egy hölgy, aki két delfinen lovagol, hogyha ezt így szabad mondani, és egy férfi, aki egy korsóból önti a vizet a Jordánba. És akkor nagyon gyakran megkérdezik, hogy kik? Hogy kerülnek ide ezek az emberek? Viszont, hogyha valaki olvassa a vízkeresztnek a liturgikus szövegeit, Prokimen vers is talán azt hiszem erről szól, hogy azt mondja, hogy mi ütött beléd, hogy mi lehet téged tenger, hogy megfutottál, és mi történt veled Jordán, hogy megfordultál. A hölgy a delfineken az a tengert szimbolizálja, egy szimbolikus alak, a férfi pedig a Jordánt. És a Krisztus lábán áll, ilyen érdekesen így megcsavarodik a víz, tehát pontosan azt festi le a festő, amit éneklünk egyébként évről évre ott a előesti vecsernyében. Úgyhogy ezt emelném ki, hogy tulajdonképpen itt a szent hagyomány kivetüléséről van szó, liturgiában, himnuszköltészetben és ikonográfiában. Ezért nem nagyon változtatunk, nem szeretjük az újdonságokat ezen a területen. Elég szigorú kánon szerint kell festeni, de az is igaz, hogy az sem teljesen igaz, hogy mindig mindennek értelme, minden színnek jelentése van. Hát amikor egy templomban mondjuk egymás mellé meg kell festeni 12 vértanút, akik ott állnak, ugye szoktuk azt mondani, hogy a vértanúkat vörösbe festjük, de ez a 12 vörös ember olyan furcsán néznek a templomban egymás mellett, egy vörös ruhás, akkor ott elindul azért a színeknek a variálása, tehát sokszor ilyen esztétikai szempontok is benne vannak ebben. De tény, hogy dogmatikailag azért az ikonok gyakorlatilag a liturgikus szövegeknek a megjelenései, ezt talán mondhatom. És egy nagyon fontos dolgot még kiemelnék, és konkrétan válaszolva arra a kérdésre, hogy hogyan építhetjük be a mi életünkbe, vagy hogyan jelenhetnek meg ezek a mi életünkben, mi otthonainkban. Tehát, hogyha egy ikont fölteszünk a falra, akkor azt méltó helyre tegyük. Mert ezt az egész keresztény kelet vallja, hogy az ikonokon ábrázolt személy valóságosan jelen van. Tehát ennek számtalan jele mutatkozik, nem kell nagyon messzire menni. Mária Pócs, ugye a nemzeti kegyhelyünk, ahol már három alkalommal környezett az Isten szülő ikonja, de mondhatnám Győrt is, tehát nem csak görög-katolikus helyszíneket és kegyképeket. Tehát tapasztalható az, hogy valamilyen módon az ikon, az ábrázolás, hogyha az helyes, dogmatikailag helyes, egyfajta kapcsolatot hoz létre az ábrázolt személlyel. Szokták mondani, hogy az ikon egy ablak a mennyre. Hát akkor viselkedjünk úgy az ikonok előtt, mint hogyha egy mennyire nyíró ablak előtt állnánk. Hogy bizony onnan átlátnak ide. És mi is átlátunk oda, mert bele tudunk nézni a szentek a szemébe, és amikor abból könnyek potyognak, az úgy elég meggyőző. Ma is a világon szerte, keleten, nyugaton, de Hawaiion is tudnék ilyet mondani, 15 éve folyamatosan olajat áraszt egy ikon. Hozzáfiszik egész Amerikában, Észak-Amerikában, parókiákon emberek ezrei találkoznak vele, és egyszer ontja az olajat, 15 éve. Ezt komolyan kell venni, hogy nem pusztán esztétikumról van szó, nem pusztán egyfajta művészetről van szó, hanem minden esetben az Istennel való találkozásnak a segítségében nagy szerepet játszanak az ikonok, és keleti egyházunkban különösen egy érdekes dolog, talán római katolikus szempontból furcsa is, hogy nekállunk egy templomban imádkozni az ikon előtt, mikor ott az eukarisztia, mondjuk a szentségházban, ott a szentest. Hogy mi máshogy kezeljük egy picikét, tehát az eukarisztia az egy olyan titok, olyan roppant titok, amit a valóságos egyesülés, Krisztusra való testi, lelki egyesülésen kívül máskor nem veszünk elő. Tehát nálunk nincs például szentségimádás. Valószínűleg azért is alakult ez így, hogy nem kellett, hogy kialakuljon a szentségimádás, mert az ikonok segítettek abban, hogy meg tudjunk állni az Úr színe előtt. Ezt nem tudom, talán érted, hogy mire gondolok. Maga az eukarisztia az a mi hagyományunkban inkább megmaradt szigorúan az egyesülés eszközének, tehát hogy ízlejétek, és lássátok, mi jó az Úr. De ez mindig ott van az, hogy ízlejétek, az, hogy vegyétek és egyétek. Viszont úgy állunk meg az ikonok előtt, mint a maga előtt az Úr előtt állnánk, vagy a szentek előtt állnánk. És hogyha hazaviszünk egy ikont, akkor tegyük méltó helyre, tegyünk elé egy mécsest, és igen, bizalommal tekintsünk rá, és higgyünk abban, hogy amikor ott imádkozunk, akkor hallanak minket odát.
A Veszprémi érsekség Jézus műhelyében című műsorát hallották. A műsor vendége volt Vajda Mihály, görögkatolikus diakónus, ikonfestő.